A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg, drága gyülekezet, hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsaiás könyvének 40. fejezetében az első 10 verset a következőképpen. Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhödött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek, kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek, az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Urunk, szentelj meg bennünket a Te igés igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Drága testvérek, kedves gyülekezet, kedves szomorkodók, akik ma vigasztalásra szorulnak. Nagy-nagy örömmel és nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit Advent 3. vasárnapján. Remélem, a mai reggelen nem szomorúan keltünk fel, remélem, hogy nem bánatosan jöttünk a templomba. A mai istentiszteletünkön imádkoztunk gyászolókért, imádkoztunk vigasztalásért, akiket Isten megszomorított a gyász fájdalmával, de reménységünk van, és a mára kijelölt igehirdetési alapige is arra buzdít bennünket, hogy ne szomorkodjunk, hanem vigasztaljuk, bátorítsuk egymást, hordozzuk egymásnak a terhét, hordozzuk egymásnak a bánatát, mint egy nagy család. Mint egy nagy család, drága testvérek. Ebbe a családba sok mindenki beletartozik, sokszínű, különböző korosztályokkal, különböző generációkkal, de mi egy család vagyunk. Különbözőek, de mégis egyek. Egy nagy gyülekezeti család, ahol meg lehet osztani a bánatot, és az örömöt, ahol imádkozhatunk egymásért, mondhatunk egymásnak vigasztalásokat, hiszen a családra az kell, hogy jellemző legyen, hogy odafigyelnek egymásra, számon tartják a másikat. Öröm számomra, hogy a gyászoló család mellett itt lehet egy keresztelős család. Egy híd, mert valaki befejezte az életútját, és valaki most kezdi el. Valakit Isten kihívott ebből a családból, de valaki most lép be ebbe a gyülekezeti családba. Ennek a családnak az életébe És ezen az alkalmon örülünk az örülőkkel, de sírunk a sírókkal. Mert egy családra ez kell, hogy jellemző legyen, hogy örüljünk az örülőkkel és sírjunk a sírókkal, hogy odafigyeljünk egymásra és számon tartsuk a másikat. Mert mi egy család vagyunk. Drága testvérek, imént felolvasott ézsaiási ige szakaszt úgy hívják a vigasztalás könyve. És amikor készültem az ige hirdetésre, akkor megfogalmazódott bennem az, hogy milyen csodálatos, hogy nem kell lelkészként azon görcsölnöm, hogy milyen igét válasszak, milyen igéről prédikáljak, milyen igét mondjak a gyülekezetnek, és milyen üzenetet adjak át. Nem kell ezen görcsölnöm, hanem egyszerűen Isten szent lelke csodálatosan elvégzi erre a mai Isten tiszteletre, ahol nagyon-nagyon nagy szükség van a vigasztalásra. Egyszerűen Isten megiratta számunkra Ézsaiás könyvének 40. fejezetét, és erről prédikálhatok ma, a vigasztalás könyvéről. Mert drága testvérek, téved az az ember, aki azt hiszi, hogy vigasztalásnak csak arra van szüksége, aki koporsó mellett áll, vagy aki sír, vagy aki elvesztette hozzátartozóját. Nem. Mindannyiunknak szüksége van vigasztalásra. Mindenki vigasztalásra szorul, mindenki vágyik arra, hogy a másik vigasztaló szót mondjon. Miért? Drága testvérek, Jézus Krisztus egy csodálatos mondatot mond, mielőtt felmegy az Atyához, azt mondja, hogy elküldöm nektek az Isten szent lelkét, a pártfogót, a vigasztalót. Jézus Krisztus nagyon jól tudta, hogy az emberiségnek mire van szüksége, nagyon jól tudta, hogy az embereknek vigasztalásra van szüksége, mert a mai világ bánatos. A mai világ bús. És ezt a búskomorságát, ezt a lelki ürességet, ezt a lelki állapotot próbálja leplezni, és próbálja a nagy csinnadatrákkal, próbálja a nagy karácsonyi fénysugarakkal elvakítani. De meg kell, hogy állapítsuk, drága testvérek, mindenki vigasztalásra van. Mindenkinek vigasztalásra van szüksége. És mielőtt rátérnék a vigasztalás könyvére, engedjék meg a testvérek, hogy történetileg próbálja meg bemutatni, hogy miért is íródott ez a fejezet, milyen körülmények között született a vigasztalás könyve, milyen háttere van ennek a könyvnek, miért írta Ézsaiás a vigasztalás könyvét, a vigasztalás fejezetét. Isten újra elhívja Ézsaiás prófétát. Újra elhívja Ézsaiás prófétát. Mert prófétának, vagy Ézsaiásnak, mint prófétának eddig az volt a feladata, hogy rá világítson a bűnökre, a népnek a bűneire, hogy prófétáljon, és arról beszéljen, hogy azért vagytok olyanok, amilyenek, mert bűnben éltek. És egyszer csak Isten egy más munkát, egy más feladatot szán Ézsaiásnak. Letelt az ítélet ideje, nem tartozik Ézsaiás munkakörébe az ítélet, hanem azt mondja Isten, vigasztaljátok népemet. Micsoda csodálatos ígéret, drága testvérek, hogy Isten azt mondja, hogy vigasztaljátok népemet, és ez kétszer elhangzik egymás után, vigasztaljátok népemet, vigasztaljátok. Eddig az volt a feladata Ézsaiásnak, hogy profétáljon, hogy hirdesse a bűn ítéletét, intse az Istennek a népét. Tudjuk azt, hogy Izrael népe engedetlensége következményeként fogságba kerül. Néhány fejezettel azt olvashatjuk, drága testvérek, hogy a nép az engedetlenség miatt babiloni fogságba került. Mert nem tért meg az ő bűnéből, és Isten azt mondta, hogy rendben. Hogy is mondja a mostani vetélkedő? Áll az alkú. Isten azt mondja, hogy rendben, nem hallgattatok az én szavamra, és elküldelek benneteket fogságba, majd ott megtanuljátok. Mert az Istennek vannak olyan szavai is, ami esetleg az embernek nem tetszik. Vannak olyan szavai is, amin keresztül tanítani szeretne. Mert nem minden gyermeknek tetszik a szülő szava, ugye? Nem minden gyermeknek tetszik az, hogyha a szülő bizonyos dolgoktól eltiltja. És Isten azt mondta, hogy rendben áll az alkú. Ott van a nép fogságban, a babiloni fogságban, és egyszer Isten azt mondja Ézsaiásnak, hogy elég. Elég éppen azért, mert a nép évről évre csak mélyebbre süllyedt, a rabság nyomorúságaiba süllyedt, és mindig jobban és jobban megszomorodott. Mert drága testvérek, a legnagyobb nyomorúságban szomorodik el az ember legjobban. Így van ez. Én nem éltem az 50-es években, de volt alkalmam tanulni arról, hogy a legnagyobb nyomorúságban Isten csodálatosan megáldotta az ő népét, és a legnagyobb nyomorúságban, amikor éppen, hogy tiltották a templomba a járást, drága testvérek, ma nem tiltják a templomba a járást, és elég foghíjas a templomunk. Voltak idők, amikor tiltották, és jöttek az emberek. Mert a legnagyobb nyomorúságban az ember megérzi, hogy Istenre van szüksége. Én nem akarok profétálni, én nem akarok ítéletet hirdetni Nyíregyháza a Magyarország társadalma felett. De lehet, hogy magamról beszélek, jó? Nehogy félreértsék a testvérek. Lehet, hogy el kellene egy kis nyomorúság az életemben, hogy újra az Isten közelébe kerüljek. Lehet, hogy el kellene egy kis nehézség, egy kis bánat, hogy végre rájöjjek, hogy Istentől mennyire távol élek. Mert a nyomorúság közepette jön rá az ember, hogy Istenre van szüksége. És Izrael népe rádöbbent a fogságban arra, hogy Isten nélkül élt, hogy engedetlenségben élt. És egyszer csak mi történik? Az Isten megszánja az ő népét, és azt mondja, elég. Elég. Ézsaiásnak új feladatot ad, és azt mondja, Ézsaiás, vigasztald az én népemet. Mert ennek a népnek vigasztalásra van szüksége. És drága testvérek, lehet, hogy most minden feltétel adott, lehet, hogy ott csüng a plazmatévi a szobánk falán, lehet, hogy ott van az összes háztartási gép a konyhánkba, lehet. De hadd mondjak valami érdekességet. Ott van a szívekben a sok nyomorúság. Ott van a rengeteg kiégett ember. Ott van a rengeteg megüresedett ember. Mert ahogy mondtam, sok mindent lehet leplezni a csinnadatrákkal. Drága testvérek, Isten azt mondja, vigasztaljátok az én népemet. Hogy van kiút a nyomorúságból, és Isten ebben a helyzetben, ebben a nyomorúságos és reménytelen helyzetben újra megszólal, és kiküldi Ézsaiás prófétát, mert Isten mindig a legjobb időben küldi a segítséget. Ezt hagyd mondjam el még egyszer, mert nagyon fontos, Isten mindig a legfontosabb, a legjobb időben küldi a segítséget. És Izrael népének is a legfontosabb időben, a legfontosabb időszakban volt szüksége a vigasztalásra. És ma, drága testvérek, Isten a legcsodálatosabb pillanatban mondja a vigasztalást, mert vannak, akik fájdalmat, gyászt éreznek a szívükben. És vannak, akik szomorúak, vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy nyomorúságban vannak, valakik úgy érzik, hogy mély ponton van az életük, akkor ma az arról szeretnék prédikálni, és azt szeretném mondani, hogy van vigasztalás. Drága testvérek, van vigasztalás. Mert mindig a legjobb időben küldi Isten a segítséget. Ezt mondja Isten, vigasztaljátok népemet, vigasztaljátok népemet. Isten egyből duplán kezdi, a 40. fejezet egyből egy duplázással kezdődik. Mert Isten nyomatékosítani akarja. A héber nyelv nagyon hasonlít a magyar nyelvhez. Ugye a magyar nyelvben is, hogyha valamit szeretnénk nyomatékosítani, akkor megismételjük. Például a szülők biztos jobban tudják, szokták mondani a gyerekeknek, ügye-ügye megmondtam, amit megmondtam, azt megmondtam, ugye? A magyar nyelvben is vannak ilyen nyomatékosítók. Jézus is sokszor használja azt, hogy bizony-bizony mondom néktek. Mert Jézus valamit nyomatékosítani szeretné. És Isten is nyomatékosítani szeretne valamit. Azt mondja, hogy vigasztaljátok. Drága testvérek, ezért állok ma itt. Ezért hirdetem az igét, és ezért szólhatok, hogy Jézushoz hívjam mindazokat, akik megfáradtak, akik megterheltek, akik mély ponton vannak. Mert Isten arra hívott el, hogy a vigasztalást hirdessem. Drága testvérek, lelkészként nekem a legfontosabb arról prédikálnom, hogy van vigasztalás. Hogy Jézus Krisztus elküldte a vigasztalót. Hogy nem kell szomorkodnunk. Drága testvérek, ne ítéletet, ne csüggedést, hanem advent harmadik vasárnapján a vigasztalást szóljam. És ha valaki itt ül magába roskadva, akkor hadd hirdessem neked, drága testvérem, hogy az ige is, ahogy az ige is mondja, szóljatok Jeruzsálem szívéhez. A szívedhez akar ma szólni Jézus. És azt akarja mondani, hogy vége a nyomorúságnak. Megbocsátattak a te bűneid. És emeljétek fel kezeiteket, emeljétek fel a szemeiteket, mert eljött a szabadulás napja. Nem kell csüggednünk, mert ez itt a vigasztalás napja. Jézus azzal kezdi meg munkásságát, ez egy olyan csodálatos dolog, Jézus a tanítói hivatalát azzal kezdi, hogy az Ézsaiás könyvének 61. fejezetéből felolvas egy mondatot. Azért küldött el Isten, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak, szemüknek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Jézus Krisztus életútja így kezdődött, és végig így vigasztalt. Ezt az utat készítették el a proféták, erről az útról beszélt keresztelő János, mert az út nagyon fontos volt Jézusnál. A proféta így ír, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Drága testvérek, hiszem és vallom, hogy mindazok, akik keresztények, mindazok, akik megvallják Jézusnak a nevét, mindazok, akik rátaláltak a vigasztalásra, azok útépítők. Útépítők, aszfaltozók, kinek hogyan mondjam, mindenkit arra bátorítok, hogy álljon be az útépítés munkájába. Építsetek utat a pusztába, mert hiszem, hogy minden ige hirdetés egy útépítés. Hiszem, hogy az ige az út közöttem és Jézus között. Az ige út közötted és Jézus között. Szükséges az út, mert az ember annyira megközelíthetetlenné vált. Ma az ember annyira beburkolózik. Ma az ember annyira kikapcsolja a lelki világát, ma az ember annyira pusztasággá vált, hogy utat kell készíteni, utat kell építeni a pusztába, mert kietlen. Isten azt a feladatot bízta ránk, hogy készítsünk utat az ige hirdetéssel, hogy legyen egy út, ami Isten és közötted helyezkedik el. És Jézus nem csak azt mondja, hogy építsetek utat a pusztába, hanem azt mondja, hogy én vagyok az út. Drága testvérek, Jézus Krisztus az út számunkra. Egyetlen egy útja van a vigasztalásnak, egyetlen egy út van, amit kínálhatunk. Készítsétek az Úrnak útját, hangzik a felhívás. Advent harmadik vasárnapján azt az utat szeretném építeni, ami Jézushoz vezet, és arról az útról szeretnék prédikálni, ami maga Jézus. Ő az, aki magához hívja a megfáradtakat, ő az, aki a megterhelteket, a nyomorúságban lévőket magához hívja, aki ma az úrvacsorában is a feloldozást adja. Fáradozzunk ennek az útnak az építésén. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. Köszönjük, hogy Te vagy az út az emberek felé. Könyörgünk azért, hogy Te add a vigasztaló szavadat. Könyörgünk azért, hogy Te áld meg az ige hallgatóit, hogy valóban gyümölcstermő életet tudjanak élni, hogy valóban a szívükbe tudják zárni a Te szavadat, és úgy tudjanak élni. Drága Úr Jézus, áld meg a testvéreket, áld meg a gyászoló családokat, áld meg a keresztelő családokat, áld meg a születésnaposokat, áld meg ezt a drága gyülekezetet, szólíts meg, vigasztalj bennünket. Az Úr Jézus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.